Kezdjük az olajjal. Ha ránézek a csartra, akkor azt látom, hogy igazából tavaly tavasszal, meg nyár közepén volt egy komolyabb áremelkedés. Összességében nyugodt év volt mondjuk olaj szempontból a tavalyi?
Azt gondolom, hogy 2024 alapvetően egy csökkenő ártendenciát mutató, és viszonylag nyugodt év volt, különösen ugye 2022-23-hoz képest. Ugye itt a trend az inkább lefele mutatott, aminek az az oka, hogy a piac egyre jobban ellátott, köszönhetően különösen a nem OPEC országok kínálat bővülésének. Itt elsősorban Guyanára, az Egyesült Államokra, illetve Brazíliára kell gondolni, és ez a növekvő kínálat egy viszonylag szerény keresletnövekedéssel párosult. Nagyon érdekes, hogy ennek olyan okai vannak, mint mondjuk Kína, ahol például a nehéz gépjárműveket egyre inkább cseppős földgázra állítják át. Ez nagy mértékben visszavetette a kínai kőolajtermékek iránti keresletet. Kína, ami egyébként a hajtóereje volt az elmúlt évtizedekben, a kőolajkeresletnek 2024-ben viszonylag szerény növekedést tudott csak mutatni.
Ez összefüggésben van azzal is, hogy viszont ezzel párhuzamosan egyre komolyabb energiát fektetnek be elektromos meghajtású járművekre?
Igen, ez a másik nagyon fontos tényező Kínában. Itt gyakorlatilag a növekedésnek, vagy a kőolajkereslet növekedésének a fékezéséhez az elektromos autók is jelentősen hozzájárultak. Ugye Kína olyan stratégiát folytat, hogy ők csökkenteni szeretnék a kőolajtól való függésüket, amit úgy valósítanak meg, hogy a személygépkocsik esetében az elektromos hajtás irányában nyitnak, míg a nehéz gépjárművek esetében a cseppfolyós földgáz lesz egyre inkább az a hajtóanyag, az az üzemanyag, amivel ezeket a gépjárműveket meg tudják hajtani.
Az energiaárakat többnyire a konfliktusok is hajtják, és ugye 2022-23-at említetted, az orosz-ukrán háború kitörése után azért megőrült a piac minden szempontból, nem csak emiatt persze, de nagyban hozzájárult. 2024-es évben folytatódott ez a konfliktus, meg még jöttek be újabb konfliktusok, mégsem szállt el az energiaár. Miért?
Igen, alapvetően azért, mert a piac, ahogy említettem, egyre inkább egy túlkínálatos állapotba került a kőolaj esetében, tehát egyre bővülő kínálat került szembe egy viszonylag szerény kereslet növekedéssel, és a becslések szerint 2025 is hasonló tendenciát fog mutatni, mert 2025-ben is a globális kőolaj kínálat növekedés meg fogja haladni a keresletnek a bővülését. A konfliktusoknak és a geopolitikának fontos szerepe van. Én azt gondolom, hogy ez az a tényező, ami egyelőre nem engedte azt, hogy a kőolajára jelentősen csökkenni tudjon korábbi mértékhez képest. Ha ezek a geopolitikai kockázatok csökkennek, én simán el tudom képzelni, hogy jóval nagyobb árcsökkenés lehet még a kőolajban.
Ugye ez azért érdekes, mert a közlekedés, a logisztika nagy része ugye közúton megy, és ugye nagyon érdekes mozgások láthatóak, mert ugye most az elmúlt napokban több ágazatot vizsgáltunk éves összevetésben, hogy a járműipar, a járművek mozgatása, bármennyire is szeretnék sokan, hogy akkor nagyon gyorsan egyharmad arányban legalább legyenek elektromos járművek, ez bizony nem fog megvalósulni, 2030-ig sem mondják a szakértők, hanem ez jóval ki fog tolódni, és azért érdekes az, amit mondasz, hogy ennek ellenére nem, hogy emelkednének, inkább valószínűleg csökkenhetnek majd különösen az olajárakat és így a benzinárak is.
Igen, de hát ugye azért ehhez egyedi tényezők is hozzájárulnak, tehát például az, hogy az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően felfutott néhány olyan termelés pont olyan ország, ami korábban ugye nem volt még a térképen se, hát ugye Guyanát, hogy említsem meg, néhány évvel ezelőtt még nem termelt olajat, ma pedig a világ kínálatának 1,5%-át adja. Tehát, hogy azért jelentős változások vannak ebben. A keresleti oldal is egyébként gyengébb, és ugye nem ütettem már Kínát, de jelentősen hozzájárul ez az is, hogy azért a globális gazdasági növekedés is jelentősen megtorpant 2024-ben. A lassabb gazdasági növekedés pedig valóban kisebb kőolaj kereslettel párosul, tehát ez is ugye visszavetette a kőolaj iránti keresletet. Még egy utolsó gondolat az elektromos autókkal kapcsolatban. Igazából nagy áttörést én azt látom, hogy csak Kínában láthatunk, aminek egyébként jó részt adminisztratív okai vannak. Említettem, hogy a kínaiak ebbe az irányba akarnak nyitni, erre tették fel a lapokat már évekkel ezelőtt is, és hát az adminisztratív módon egyszerűen nem lett belső égésű motorral ellátott személygépkocsikat kapni Kínában, vagy csak nagyon korlátozottan. Emiatt is mindenki ugye az elektromos hajtás felé nyit. De Kínán kívül igazából az elektromos hajtás 2024-ben nem hozott áttörést. mind Európában, mind Észak-Amerikában a értéstések csökkennek vagy stagnálnak jelenleg.
Na, akkor térjünk rá az elektromos energiára. Annak az ára azért, ott azért érdekesebb mozgások voltak.
Igen, ott talán, amit a leginkább ki lehet emelni, hogy borzasztó volatilis, borzasztó változékony volt, különösen Európában a 2024-es év. Ugye látszik az, hogy az a modell, amit Európa nagy része követ, tehát főleg ugye a német modell, ami egyre inkább egy megújuló energiára való termelésre való átállást jelent, ezért ez több akadályban beleütközik. Ez a megújuló energiára való átállás, illetve az, hogy csökkent a tradicionális, főleg zsinóráram termelő kapacitás, borzasztó változékonyságot hozott már a nyári időszakban is, és ugyanez a változékonyság volt megfigyelhető november-december során, amikor ugye nem volt szél és napenergia. Ezért volt az, hogy például június-július során volt olyan nap Magyarországon, amikor napon belül 1000 euró per megawattórás különbség volt, mondjuk egy déli áramár és egy este 9 órakor tapasztalt áramár között, hogy ez okozta azt is, hogy például novemberben Németországban közel 1000 eurós napközbeni áramár volt, hiszen volt egy olyan pillanat, amikor nem volt se szél, se napenergia termelés, miközben a kereslet pedig a hideg idő miatt felpörgött. Tehát egy nagyon volatilis képet látunk, és én azt gondolom, hogy ez a kép ez 2025-ben is jellemző marad majd.
Itt van egy érdekes kérdés, ami Németországban is felmerült, meg Magyarországon is, a különös tekintettel a naperőművekre, hogy ilyen gázturbinás rásegítéssel megpróbálnák kiegyenlíteni azt az időszakot, amikor ugye nincsen termelés. Magyarországon is volt egy ilyen terv, hogy sok helyen építenek ilyet. Németországban ott is politikai vita kerekedett belőle, egyelőre az is áll. Ennek nincs jövőben jelentősége, mert ugye ez segíthetne a nagy áringadozások csökkentésében.
De természetesen van, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba is fog elmenni a piac. Ugye Magyarországon is terv van arra, hogy 3 nagy gázolató erőművet léptessünk életbe 2030-ig az ország keleti részén, és ezekre nagyon nagy szükség van pont emiatt, amit itt látunk. Én azt gondolom egyébként, és nagyon rövidű szeretnék lenni, hogy megújuló energiára egy elektromos áramrendszer csak akkor lehet tartósan átalakítani, ha meg tudjuk oldani az elektromos áram hosszú távú tárolását. Erre pedig igazából egyelőre még jó megoldásaink nincsenek. Emiatt az energiamixben nagyon fontos, hogy megmaradjanak a tradicionális fosszilis energiahordozók is, vagy a mellette ugyan nukleáris energia. Egyszerűen azért, mert nem lehet stabil, biztonságos ellátást biztosítani kizárólag megújuló energiával, anélkül, hogy a hosszú távú áram tárolásának a problémáját megoldanánk. Tehát, hogy Németország előre haladt például ebbe a dologba, nagyon sok megújuló energiájuk van, nagyon sok kapacitásuk van, de abban az időszakban, amikor ez nem áll rendelkezésre, akkor a tradicionális fosszilis erőműveiket, ilyen alapú erőműveiket használják többek között arra, hogy biztosítsák mindenkinek az áramot.
Gondolom, hogy elképesztő verseny folyhat tudományos körökben, kutatóműhelyekben, hogy ki lesz, aki a leghatékonyabb tárolási módot megtalálja.
Ez pontosan így van. Ugye itt a hidrogén tűnik a legalkalmasabbnak erre, de a hidrogénnel rengeteg probléma van, és költségben is rendkívül drága. Tehát az előjegyzések szerint még 2030-40 körül sem lesz igazából versenyképes a zöld hidrogén, az úgynevezett szürke hidrogénnel szemben, ez az utóbbi az, amit ugye földgáz bontásából tudunk érni. Tehát, hogy ezek a zöld álmok, ezek nagyon jók, és én nagyon szeretném, hogy ez megvalósulna, sajnos a realitás egyelőre még nagyon nem azt támogatja, hogy egy elektromos áram ellátást stabilan megújuló energiára lehessen állítani egy adott országon belül.
De azért hidrogénügyben van fejlemény, mert ugye az egyik autógyártó megcsinált egy sorozatgyártásra alkalmas típust, és ugye Magyarországon is van olyan egyetem, foglalkoztunk is vele itt a Trend FM-en, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne ugye a hidrogént minél inkább földgázzal keverve szállítani, és akkor ez így megoldhatná adott esetben, nem kellene újabb infrastruktúrát építeni.
Igen, ezek a kísérletek folynak, és nagyon előre haladottak, és nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy hogy lehetne például a hidrogén előállítását sokkal hatékonyabban, sokkal olcsóbban megtenni, illetve hogyan lehetne a hidrogént felhasználási oldalon is javítani. Én azt gondolom egyébként, hogy a hidrogének a könnyűgépelmek esetében nem lesz különösebben piaca, ott valószínűleg inkább az elektromos meghajtás és az elektromos akkumulátorokon keresztüli tárolás lesz az, ami a megoldás lesz. Viszont a nehéz gépjárművek, hajók, illetve a repülés esetében a hidrogénnek lehet szerepe. Különösen, ami szerintem egyébként izgalmas lehet az, hogyha a hidrogént tovább tudjuk mondjuk ammónia vagy metanol irányába bővíteni, tehát hogyha mondjuk zöld hidrogénből metanol gyártunk, ugye az egy gyakorlatilag egy viszonylag nagy sűrűségű, energiasűrűségű tárolási lehetőség. Sajnos ezek a megoldások, ezek egyébként papíron, sőt, tulajdonképpen ipari méretekben is már léteznek, csak borzasztó hatékonytalanok, úgyhogy ez nagy mértékben visszaveti azt, hogy váltsunk ebbe az irányba, hiszen egy sokkal drágább megoldáshoz jutunk.